bedobjuk a közösbe, úgyhogy akár Pásztor Ati, hogyha elkezdenénk, gyere. No, sziasztok! A csodálatos napunk volt eddig legalábbis, és hát még bármi lehet, nem? így van, akár a fejünkre szakadhat a mennyezet, bármi lehet még. De eddig csodálatos volt. A Pásztor Balúnak mondtam még délelőtt, hogy így ez az élményem, mint amikor valaki kiesik a 100. emeletről, és zuhan, és ott a 40. emelet körül azt mondja, hogy eddig még egész jó. Úgyhogy körülbelül itt tartunk, hogy eddig még egész jó. Reméljük, hogy ez lesz a folytatás is. És szolgálóvezető, mi a szolgálóvezető, mi ott úgy kezdtük ezt az egészet, onnan próbáltuk megközelíteni, hogy definiáltuk egy szóban, hogy mit jelent szolgálva vezetni, és arra megállapodásra jutottunk, hogy ez nem más, mint törődés. Tehát szolgálva vezetni egyenlő törődés. És aztán utána azt néztük meg, hogy milyen módon tud a vezető törődni a rábízott emberekkel, hogyan tud törődni velük, és aztán hát jutottunk, és adtuk a címet, hogy a szolgáló vezető 12 pontja. Úgyhogy... Igen. Onnan indult az egész, de aztán Pásztor Csaba szellemi volt, és azt mondta, hogy inkább a szolgálóvezető 12 pontja legyen. Az első pont, hogy a szolgálóvezető kapcsolatot épít, valódi kapcsolatot épít, és itt a vers az Máté 22:37, ugye, hogy kapcsolatra lettünk teremtve, szeretett kapcsolatra lettünk teremtve, ugye először is az Úrral való kapcsolatra, aztán saját magunkkal való kapcsolattal, és ezen keresztül másokkal való kapcsolatra, és hogy a szolgáló vezető az valódi kapcsolatot épít, nem eszközként használja a rábízottakat, hanem kapcsolatokat keres, és valódi kapcsolatokat épít. Aztán... egyéb iránt, hol is van ez? 1 Korintus 1.9, ugye? Hogy Krisztussal való közösségre lettünk elhívva, vagyis hogy ott is kapcsolatra lettünk elhívva, és az emberek valódi kapcsolatra vágynak, úgyhogy a szolgálóvezető az valódi kapcsolatokat épít. Aztán második pont, hogy a szolgálóvezető tiszteli azokat, akiket vezet. És itt Róma 12.10-et néztük meg, ahol azt mondja, hogy a tiszteletadásban egymást megelőzők legyetek, vagyis tisztelem azt az embert, akit vezetek, tisztelem azokat, akiket Isten rám bízott. Mi a tisztelet? A tisztelet az ugye nem más, mint ha valakinek megadom a tiszteletet, akkor ezzel tulajdonképpen elismerem az ő értékes voltát. Tehát értéket adok neki, és tisztelek, és ez egy fontos dolog a vezetés szempontjából. Aztán a harmadik, hogy vezető szeret. Oké, kész. Ez az a pont. Mondtam, hogy még bármi lehet, nem? Ez az a pont, ahol lehet, hogy még egy kávét meg kéne inni. Szóval a szolgáló vezető a szeret, és itt megnéztük egyszer 1 Korintus 13 első 3 versét, ugye, hogy ha nincsen benned szeretet, akkor semmi vagy, akkor nincs értéke annak, amit teszel. És aztán János 13:1-et, hogy ő szerette az övéit, ugye, hogy Jézus szerette az övéit, és gyakorlatilag a szeretet az, ami miatt tudunk törődni az emberekkel. Hogyha nem szeretek, ha nem szeretlek, akkor nem törődök veled, akkor nem közömbös vagy, nem érdekelsz. Úgyhogy szeret. Aztán a negyedik pont, hogy bízik és megbízható. Vagyis bízik az emberekben, és egyben megbízható. És itt 2 Korintus 7.4-et néztük meg, ahol azt mondta Pál, hogy nagy bizodalmam van irántatok, bízom bennetek. És ez egy nagyon fontos dolog, hogy ugye itt a szeretet nem is tételez fel semmi rosszat. Bízom az embereinkben, bízok azokban, akik rám lettek bízva, bízom a vezetettekben. És nyilvánvalóan megbízható vagyok. És mennyi idő van egy emberre? Bármennyi? 10 perc? Csak azért, mert így a bizalommal kapcsolatban, hogy a bizalom, amikor megbízom valakiben, az bizonyos értelemben támadhatóvá tesz, sérülékenyé tesz, mert kiadok a kezemből az életemnek egy bizonyos területét, és rábízom a másik szemére, ahol már nincs befolyásom erre, de mégis érinti az életemet, úgyhogy eléggé kockázatos dolog, de igenis a szolgáló vezetőnek, és erre akartam kitérni, a szolgáló vezetőnek vállalnia kell mindig ezt a kockázatot, hogy megbízik az emberekbe. És nyilvánvalóan te úgy leszel megbízható, benned úgy tudnak megbízni az emberek, hogyha először te megbízol bennük. Jó, aztán mit találtunk még? 5. pont. A szolgáló vezető meg akarja ismerni azokat, akiket vezet, és 2 Timóteus 2.19-ben olvashatjuk, hogy ismeri az Úr az övéit, hogy nagyon fontos, hogy megismerjük. Hányan ismeritek a Tom Marshallnak a Kapcsolatok című könyvét? Ő azt írja, egyébként szerintem egy nagyon jó könyv, ő azt írja, hogy minden kapcsolat végcélja a megismerés. És hogyha a János 17.3-at nézzük, ugye, akkor ebben a megállapításban lehet valami, mert ott azt mondta, hogy az pedig az örök élet, hogy megismerjük az egyik az Istent, és azt, akit elküldött az egyszülött fiát. Tehát törekszem arra, hogy megismerjem a másik szemét, hogy tudjak felé szolgálni, hogy tényleg a valódi kapcsolatban legyek vele, és ne csak eszközként használjam, hanem tudjam. Az nagyon fontos, hogy tudjuk azt, hogy akiket vezetünk, azokat milyen módon tudunk vezetni. Pásztor Balú mondta, hogy a vezetés az művészet, és ez igaz. Mi a Biblia iskolában úgy definiáljuk a vezetést, hogy a célok elérésének tudománya és művészete más emberek által, más emberek segítsége által, és az tényleg az egy művészet, hogy egyedileg, egyénileg tudjak bánni az emberekkel, és ehhez kell az, hogy ismerjük. Jó, aztán a szolgáló vezető azon munkálkodik, hogy a rábízott emberek növekedjenek, mind szellemileg, mind jellemileg. Erre nem találtunk verset, de szerintünk ez így van. Sok helyen olvasható a Bibliában, hogy milyen területeken ajánlatos a növekedés, az, hogy növekedjünk. Aztán a szolgáló vezető, ez a 7. pont, kiáll azokért, akiket vezet. És itt Lukács 6, amikor ugye a farizeusok megtámadták a diákokat, a diák tanítványokat. Hát végül is akkori mai szóhasználattal élve miért ne lehetnek diákok, nem? Ez a szakmai ártalom egyébként. Hogy így a Biblia iskola vége felé már mindenki diák, tudod, hogy megtámadták a tanítványokat, hogy szombaton kalásztétnek, és mit csinált Jézus? Jézus kiállt a tanítványaiért, megvédte őket, és ez egy fontos dolog, hogyha igazságtalan támadás éri azokat, akiket vezetsz, akkor megvéded és kiállsz értük. Aztán a 8. pont megfedi, kijavítja a tévejgőket, és nyilvánvalóan ezt szeretetben teszi, és itt egyszer néztük 2 Sámuel 12.7-et, ahol Nátán kijavította Dávidot, ugye, és aztán 2 Timóteus 4.2-ben olvashatod, hogy mondja Timóteusnak, hogy incs és fegy, vagyis hogyha szükséges, akkor nem vagyok szentimentális, nem hagyom rá, hanem igenis, ha szeretem, akkor ha látom, hogy tévelyek, és látom, hogy rossz irányba vezet az útja, akkor kijavítom, és ez a szolgálatnak a része. Aztán 2 Timóteus 1.3, alapján a kilencedik pont az, hogy a szolgáló vezető folyamatosan imádkozik azokért, akiket vezet, és ez is nagyon fontos, hogy imába tudjuk tartani azokat, akiket vezetünk. Aztán lehet, hogy nem lesz meg mind a 12. Ez a 9. volt, ha jól emlékszem. És a 10., hogy meghallgatja azokat, akiket vezet. És ez is nagyon fontos, hogy nem diktatórikus módon vezetek, és mindig az történik, amit én akarok, hanem igenis meghallgatom a másikat, meghallgatom a véleményét, meghallgatom a javaslatát. Nem biztos, hogy megfogadom a javaslatát, de mindenféleképpen meghallgatom. A meghallgatás az része a tiszteletnek, hogyha tisztellek, akkor igenis meg kíváncsi vagyok a véleményedet, meghallgatom. Úgyhogy nem tudom, miért írtuk azt, hogy 12, mert nálam csak 10 van. Ja, igen. Ja, hogy szolgál, és ennek az volt a lényege, hogy ezt Pásztor Csaba határozta meg így, hogy a szolgáló vezető az nem azon munkálkodik, hogy az ő szolgálata naggyá váljon, hanem azon munkálkodik, hogy az, akit vezet, az váljon nagyjá. Körülbelül ennyi az, amit összegyűjtöttünk. Úgyhogy köszönöm a figyelmeteket.
Kérem a következőt. Biztosan lesznek közös pontok. Elnézést érte. Így a bibliai háttérrel kapcsolatban, amiről beszéltünk, nyilván az első jó példa az Jézus, vagy ez meglepő volt. Látom a meglepett arcokat. Komolyan. És aztán nyilván ez a klasszikus történet, a lábmosás példája, amiről beszéltünk, ahol Jézus így bemutatja, hogy ő ezt hogy gondolja. Aztán a másik, majd fogok ezekről egy kicsit inkább majd más módon beszélni, a másik, akiről beszéltünk, az Mózes, mindegy Isten szíve szerint való vezető, aki olyan sok módon leplezi azt le, hogy nem ő van a középpontban, nem az, ami nem az eredmény, nem a dolgok, hanem a nép. Egy gyönyörű példa igazán az, amikor így Isten azt mondja, hogy így elegem van a népből, és aztán őket hagyom, de téged egy nagy néppé teszlek, nem? És arról beszéltünk, hogy itt egy világ szerint való vezető azt mondja, hogy ez az, eljött az én időm, nem? Meglátta, Isten, jó szemed van. De hogy Mózes nem ezt teszi, nem? Hanem hogy olyan mértékben azonosul a néppel, annyira erről szól, hogy az emberek vannak a középpontban, hogy hát ha őket elveted, akkor vessél el engem is. Úgyhogy nem kell ez. És ez így gyönyörű, szerintem egyik legszebb példa abban, hogy a Bibliában, amit itt Mózes tesz. Aztán Dávid ahogy ő vezet, ahogy a 600 emberéhez viszonyul. Jó, de nem besézem ezt ki, inkább talán egy más módon próbálom megközelíteni. Amikor Jézus eljön, akkor meghirdeti az Isten királyságát, és azt mondja, hogy térjetek meg, változtassátok meg a gondolkodásmódoktokat, mert eljött hozzátok az Istennek a királysága, vagy egy Istennek az uralma. És hogy amiről beszéltünk, hogy az Isten királyságában a vezetőség, az uralom, az valami teljesen más módon van, mint ebben a világban. Nem egy kicsit jobb, nem nagyon jobb, hanem teljesen más. Teljesen fordított. És az azért igazán fontos, hogy nekünk nem egy kicsit jobb vezetőknek kell lenni, mint a főnökeinknek, vagy a világban levőknek, hanem egészen más módon kell vezetnünk. egészen más a hierarchia, egészen más az, hogy, hogy mitől van növekedés és változás az emberek életében. Úgyhogy összehasonlítottuk egy kicsit azt, hogy milyen ebben a világban a vezetőség, és milyen Isten királyságában a vezetőség. Ugye itt úgy fogalmaztuk, hogy szolgáló, hogy másokat szolgáló vezetőség. Kerestük a legjobb megfelelőjét, ami ebben a világban levő vezetőséget jellemzi, az valami olyan, ami önmagát szolgáló. Itt a másikat szolgáló, ez meg egy önmagát szolgáló. Talán te mondtad azt, hogy ez a megvezetőség, ez meg a mennyi vezetőség, ugye? Igen. Aztán olyan népszerű ez a gondolat, biztos hallottátok sokat, hogy ebben a világot, ami előre viszi, mi az? Hallottátok ezt? Mi viszi előre? A technológiát, a feltalálásokat, ezt a világot, ami mozgatja előre. Az önzés. Igen, valójában ez elég előre, ez önzés. Ja. Úgyhogy ebben a világban a vezetőséget, ami igazán jellemzi, az önzés. Az, hogy a világban a vezető az önmagát szereti, és te mondtad a törődést, ugye, hogy mit jelent egy szóval, és ez nagyon jó, a törődés. De talán ugyanezt jelenti, hogy önmagát szeretni, vagy az embereket szeretni. És Jézus nem ilyen volt, aki az életét, aki úgy szereti a rábízottakat. Úgyhogy az Isten királyságának a vezetőségét hiszem legjobban ez jellemzi, hogy az a legnagyobb, aki szeret. Ja, aki szeret. Ja. Úgyhogy önmaga dicsőségét keresni, jó? Ez az oldal, ez a világ, jó? Önmaga dicsőségét keresni, ez meg a rábízottakat. És persze itt, amikor Isten szerint való vezetőségről beszélünk, akkor persze Isten dicsőségét keresni nyilvánvaló, de akiket vezetünk, azokat szeretni. A saját javunkat keresni, azt mondja az ige, hogy ne keresse senki a maga javát, hanem Krisztusét, illetve a másikét. Ez mind ugyanarról beszél, hogy önmaga középpontjában vagy önmaga van a középpontban, vagy a rám bízottak a fontosak. Szóval ebben a világban a vezető általában olyan, hogy siker esetén ott van a többiek élén, nem? Amikor a siker van, akkor lássatok, nem? És amikor kudarc van, akkor ők a hibások jobbára. Azt hiszem egy ilyen másokat szolgáló vezető az olyan, hogy mindig ott van a többiek élén. Így beszéltünk Mózesről, hogy amikor kudarc volt, akkor is azonosult, akkor is ő volt a vezető, akkor is ott volt a többieknek az élén. Aztán a világban jellemző a fejmosás, az Isten országában meg jellemző a lábmosás. Ugye? Ez valami olyan, amikor ez a fejmosás, hogy úgy gondolom, hogy úgy tudok motiválni, segíteni a másokat a növekedésben, a nagyobb teljesítésben, hogy félelmet kelt, hogy ledöngül, hogy magas elvárásokat helyez oda, lenyom, és folytathatnánk ezeket a módszereket. A másik, ez pedig egy ilyen, ami felemel, ami bátorít, dicsér, és felszabadít, és egészen más teret hoz létre a növekedésre. Ez egy szűk teret, a másik helyen meg van egy tágas térre vitt az Isten bennünket. Aztán ez a fajta vezető, ez olyan, mint a csordás. Voltatok, láthatok már csordás, aki a teheneket hajtja, ja, egy nagy ostorral, és aztán van egy pásztor, aki elől jár. Úgyhogy az egyik az űz, meg hajt, a másik pedig a nyáj előtt. A nyáj előtt jár, ez a pásztor. Példaadás, és úgy tovább, amiről szó volt. A világ keresi a pozíciót, és megpróbálja megszerezni, meg valahogy kivívni magának. Nem? Egy Isten szerint való vezető, vagy egy szolgálavezető, az nem a pozíciót keresi. az inkább csak megkapja. De nem azért megkereste. Egy jó példa, például Saul jól kezdte. Nem? És ő nem kereste a pozíciót, de megkapta Istentől. Dávid nagyon is nem kereste. Nem, ott se volt a kiválasztáskor. Aztán utána is még 15 év, azt hiszem, amíg valami eszméletlen jobb módon állt hozzá, hogy nem támadta Sault. De aztán Saulnak a pozíció fontossá vált. És ebben a világban a pozíció, a cím, hogy minek hívnak, hogy hol vagyok a hierarchián, az nagyon fontossá tud lenni. És ezért olyan sokat megtesznek, vagy megpróbálják megőrizni. Saul ilyenné lett. Amikor rossz döntéseket hoz, és Sámuel elmondja neki, hogy Isten elvette a pozíciót tőled, akkor még a látszatra figyel egy ideig, és azt mondja, hogy gyere Sámuel, vagy a nép előtt legalább, a látszat miatt, nem? Gyere és mutassunk be együtt egy áldozatot, nem? Hogy a nép miatt. Aztán, amikor Dávid Absalonnal ott van a lázadása, és a pozíció el van tőle véve, akkor nem úgy van, hogy na, legalább a pozíció megmaradjon. Oké, Isten lehet, hogy már nem használ, de hogy a pozíció megmaradjon. De nem ezt teszi, hanem azt mondja, hogy nem, megyek. Én nem fogok küzdeni a pozícióért. Hát, ha az Istentől van. Ha az Isten meg akar engem tartani, ebben, ha még van elhívás a számomra, kit érdekel a pozíció? Akkor majd visszahoz. Nem? Akkor majd megőrzi a számomra. Ha meg nem, akkor mi szükségem lenne rá. Ja, nyilván a feladat, az eredménye fontos ezen az oldalon is, itt az emberek. Aztán itt a piramis tetején van ez a vezető, akit sokan tartanak. A másik pedig a piramisnak az alján van, aki sokakat tart. És ez megint csak nagy különbség. Ez a vezető a palotában lakik, magasan, messze az emberektől, de az Istennek a sátora az örökké valóságban is velünk foglalkozni. És az Istenünk, az ő uralma szerint, a mi királyunk velünk foglalkozni. Ez véletlen, nem? Nem azt mondanám, hogy a világ szerint azt mondanánk, hogy ott a menny, és a leggyönyörűbb palota, fönt a nem tudom melyik nagy hegyen, nem is ott van Isten. De ami annyira vonz engem, ez, hogy a mi Istenünk olyan, hogy velünk együtt sátorozik. Ja, nem tudom pont mit jelent, csak azt jelenti, hogy közel van hozzá. És aztán itt egy fantasztikus, ez a befejezés, egy fantasztikus megfogalmazás. A Istvántól, mezőberényből, Istvántól. És dobos. Én vagyok a király, halljatok meg értem. Én vagyok a király, én meghalok értetek. És ez óriási különbség, nem? És Jézus ilyen volt. Köszönjük. Mind ahogy utaltam is, hogy kitől mit hallottam, nekem ez semmi más között nem volt, mi lejegyzeteltem az utasítás szerint. Jó?
Hú, milyen nagyszerű igazságok. Majd nem azt mondtam, hogy gondolatok, de az a jó, hogy ez igazság, nem csak egy gondolat, vagy elmélet. Igazából én is csak jegyzeteltem. Úgyhogy eleinte összeszedtünk pár jellemzőjét, vagy gondolatot a szolgáló vezetőről, vagy szolgálva vezetni. Utána megnéztük az alapját, megnéztünk pár dolgot, hogy hogyan teszi, és jó volt. Hogyha azokat mondanám, amiket eddig nem említettünk, akkor most visszaülnék, de talán az egyik első gondolat az volt, hogy az igazi vezető, ami ugye elhangzott Pásztor Balázs tanításában, és az igazi vezetőnek a személy és nem a feladat a fontos. Ugye ilyen volt Krisztus, ahogy ő élt, mindig emberekben, kapcsolatokban, személyekben gondolkozott, nem pedig feladatokban. Mi úgy fogalmaztuk itt meg, hogy keresi, hogy az embert felépítse, de úgy is lehetne ezt mondani, hogy meggyőzi a valós értékéről Krisztusban, és főleg azokat az embereket, akik a háttérben munkálkodnak, akik esetleg nem kapnak figyelmet, mindig épít, meggyőzi őket a saját értékükről. Aztán volt egy ilyen gondolat is, hogy a vezető az alázatos, mert elképzelhető, hogy valaki mástól jön egy ötlet, vagy mástól jön egy látás, vagy a látásnak egy része, és alázatosan el tudja fogadni, tudja alkalmazni. Egyértelműen övé a felelősség, de nem övé a munka, csak csapatban munkálkodunk, nem személyenként, összeroskadna az ember, ha ez alatt, illetve a másik sem tudna akkor beállni. Illetve mindig szem előtt tartja a másikat olyan módon, hogy a növekedése a cél. Tehát azt mondtuk, hogy egy picit az ember előtt van, de csak egy picit. Hogy ad neki egy irányt, de a saját kapacitásához mérten. Ugye János 21-ben van ez, amikor Jézus elmondta Péternek, hogy szeretsz-e engem. És nem mondta el neki előre, hogy mit fogsz tenni, hanem mindig csak azt mondta, hogy gyere, gyere köves, gyere szeres, gyere tápláld a nyájamat. Pálnak ugyanez, hogy ha előre elmondaná Jézus, hogy mit kell neked csinálni, akkor valószínűleg soha nem jöttünk volna el. Például én idegenekkel beszélni az utcán, vagy emberek előtt, az jól bepalizott. Na mindegy, tehát, hogy így... De annyira tetszik, hogy ugye Róma 12-ben azt mondja, hogy a hit mértékét, ahogy kaptad, hogy ő ehhez képest azt szeretné, hogy használd azt, és így a növekedés az így van. Viszont a vezető az megnézi a másiknak a kapacitását, és ugye a törődés, vagy a ima érzékenység által, beszélgetés, kommunikáció, vagy tanítás által, illetve volt ugye ez a gondolat, ami nagyon szorosan kapcsolódik ehhez, hogy a rám bízott embereknek, vagy csapattagjaimnak a pásztora vagyok. Tehát nem az, aki a feladatokat kiadom, vagy az utasításokat elmondom, hanem aki valóban törődik az emberrel. Tényleg csak ismétlés sokszor azért még gyorsabban, hogy ez valóban az ő helye, hogy érzi. Nem csak azért vállalta el, mert a pásztor mondta, és kötelessége. Úgyhogy ez csak pár kósza gondolat volt az elején, aztán ugye az a gondolat, hogy az igazi vezetőnek a személye fontos, és nem pedig a feladat, azt néztük meg, hogy ez hogy lehet elérni, ugye miből jön, miből ered a szolgálat, és a szolgálat alapját az Filippi 2-ben találtuk meg, hogy Krisztus is azt mondja, illetve mondja, hogy ugye a Róma 12.10 valakitől elhangzott ez a vers, hogy egymás tiszteletadásában megelőzőek legyetek. Ugye a Filippi 2 is így kezdődik, hogy a másikat tedd magad elé, és legyél hasonló elméjű, mint Krisztus, aki magát megalázta. Pásztor Kislacinak volt ez a gondolat, ez hihetetlen volt, ami az 5.-6. vers körül van, hogy Krisztus ugye megüresítette magát, az ember élet, és úgy mondja, hogy szolgai formát vett fel. És hogyha az emberség az azt jelenti, hogy szolgai formát vett föl, akkor az azt jelenti, hogy az embert Isten arra teremtette, hogy szolgáljon. Te szolgálatra lettél teremtve. Egyébként az angyalok is szolgáló lelkek. És ez annyira jó volt, nem tudom, vissza kellett menniük, Pásztor Kislaci, hogy mondta, hogy csak a szolgálat irányultsága vagy iránya a bűnnél eltérült. És ez nagyon sokszor öncélú lettem, saját magam, a saját magam vágyai, a pénztárcám, stb. Az irányába ment el. És igazából ez a fontos, hogy ezt az irányt visszaállítsam. És így mondta, hogy ha nincsen meg ez a... Ha nincsen meg nekem ez az irány, ha nincsen meg ez a személyes látás Krisztusra, akkor válik a vezetés feladattá, vagy teljesítendő feladattá. Ugye 1 Péter 5-ben mondja, 5. 6. versben, hogy alázd meg magad Isten hatalmas keze alatt, és ő felmagasztal téged. Tehát, hogy a megfelelő irányba helyezd magad, és Isten Tehát a szolgálat az nem egy teher vagy kötelesség, hanem igazából ott tudod kiélni magad, ott tudsz kibontakozni, ott vagy azon a helyen, ahova Isten teremtett. Jó vagytok még? Jó van. Jó helyen. Oké, a lábmosás az nálunk is feljött, úgyhogy azt néztük meg, ugye mondja János 13-14, hogy tegyétek azt, amit én is tettem, ugye szolgálni, vezetni, meg lehet állapítani, hogy Krisztus szolgálva vezetett, úgyhogy igazából semmi más nem kell csinálni, mint azt csinálni, mint Krisztus. Ez egyszerű, nem? Úgyhogy nem tudom, mit kell egy egész napot erre tölteni, legyen olyan, mint Krisztus, tudod? Tehát így gyorsan összefoglalva. De Krisztusnak hogy volt meg ez a motiváció, hogy mitől szeretett, hogy tudta ezt megtenni? És a fejezet elején ez is elhangzott, ugye három dolog, hogy Jézus mindvégig szerette őket, tudta, hogy honnan jön, és tudta, hogy hova megy. És csak ez a gondolat, figyelj, hogy ha vezető vagy, akkor te tudod, hogy ki vagy, vagy bizonyítod, hogy ki vagy. Mert ha tudod, akkor képes vagy megalázkodni, ha meg nem, akkor bizonyítanod kell, és akkor lesznek az ambícióid, a feladat, akkor lesz az, hogy elvárásod van a másikkal, akkor van az, hogy nem szeretsz, mert öncélú igazából az egész. Stocsa így fogalmazta, hogy a délelőtti alkalom arról szólt leginkább, hogy hallani Istentől, vagy a látást elfogadni, és most meg arról szól, hogy ezt a látást továbbadni. És erre volt pár gyakorlati példa, hogy bevonni az embereket. Tehát nem csak kiadom a feladatot, hogy itt van, ezt csináld meg. Nagyon aranyosan úgy fogalmazott, hogy elmondja, hogy itt vannak a feladatok, ki melyiket szeretné megtenni, és azt mondja, hogy ő ezzel már nagyon humánus volt. Mert nem kiválasztotta az önkénteseket, hogy te ezt fogod, te ezt. De hogy mondta ezt a példát, hogy Pásztor János, Fodor János, ahogy csinálja, hogy itt van a látás, ti mit gondoltok erről? Vagy ti hogyan csinálnátok? Melyikőtöknek hova húz a szíve? Mi az, ami, ahol el tudja képzelni a helyén magát? És lehetne sokat tanulni tőle, azt hiszem, úgyhogy így. Tényleg, ő úgy fogalmazott, hogy azért lettem Isten embere, mert bevettek a csapatba. Számított a szavam, tudták a nevemet. Ilyen nagyon egyszerű, pici dolgok, de ugyanakkor mennyire fontos, hogy bevonni, és ugye egyenlő értéket adni a másiknak is. A vezető az semmivel nem több, mint a másik, egyszerűen csak annyi, hogy Isten őt helyezte oda. De hogy értékben ugyanaz csapatban, vagy gyülekezetben gondolkozunk. Jó, még pár pont. Az egyik az, hogy csak kettő dolgot felírtunk, ami segíthet, bár nem olvasnánk szerintem ilyet világi vezetői könyvekben, hogy hogyan vezetünk. Dávid mondta 2 Korintus 7:5, ahol Pál leírja a kísértéseit, leírja a problémáit, leírja a kétségeit, a küzdelmeit, és ott van az, hogy átlátszóság az emberek előtt, hogy nem kell takargassak dolgokat, nem kell féljek, hogy valami kitudódik. Nem baj, ha rájönnek az emberek, hogy nem vagy tökéletes. Pásztor Zoli mondta ezt nemrég, hogy dicsőítés, nem, a különleges dal volt Isten tiszteleten, kiállt énekelni, sehogy nem jött össze, fogta magát és leült. Mondja, hogy ott helyben fogsz egy tojást, ráversz a fejére, megfő, vagy megsül, tudod? Tehát így teljesen égő volt neki. Ezt én fogalmaztam így, de ha rosszul mondta volna, biztos ezt mondta volna. De hogy és utána odament az Isten tisztelet után valaki, és azt mondta, hogy köszönöm. Annyira kellett látni, hogy nem vagy tökéletes. Már nem az, hogy kárörvendő, tudod, a legnagyobb öröm a kárörvendés. Nem ez az oldal, hanem pont az, hogy biztosítom az egyik oldalról, hogy te is beillesz a csapatba azáltal, hogy kikérem a véleményedet, megkérdezem, mi van a szíveden, És aztán biztosítalak arról, hogy beillesz a csapatba, hogy én sem vagyok tökéletes. Tehát az egyik oldalról számít a véleményed, a másik oldalról egyikünk sem tökéletes. Nem ez a cél, hanem hogy egységben megyünk előre. Ez is egy jó vers, mint a 133. Zsoltán 3. verse, hogy ugye csak oda küld Isten áldást. Az egyik az, hogy csak oda, tehát ahol egység van, a másik az viszont, hogy oda küld, tehát oda parancsol áldást. Tehát ha egység van, akkor áldás van. Nem tudom, hogy nagyon-nagyon jó gondolat. És a másik, az is nehéz, képesnek lenni, bocsánatot kérni. Hány főnök mondott neked ilyet? Bocsánat, hibáztam. Az egyik helyen, ahol most dolgozom, ott raktárvezető voltam, és megdicsértem az egyik srácot még karácsony előtt, és azt mondta, hogy figyelj, még soha senki nem, egyik raktárvezető sem dicsérte meg a munkámat. Tehát senki nem értékelt. Aztán pont most a hét elején, meg mennyire vesszük fel, valakivel egy kicsit máshogy bántam, mint ahogy én szoktam. De még én is meglepődtem rajta. És Isten arra indított, hogy másnap oda menjek hozzá, és elmondjam, hogy figyelj, bocsánat, nem volt helyes. Tehát, hogy így bátran bevállalni, figyelj, nem volt helyes, és tudod, miért teheted ezt meg? Mert te nem magadról teszed bizonyságot, hanem Krisztus szeretetéről. És igazából ilyen értelemben a negatív példa egy nagyon erőteljes példa, hogy kerüljük, megteszünk mindent, amit lehet, de ha elbukunk, figyelj, erről szól a Biblia, tehát Isten szeret, bocsáss meg, nem szeretném. Tehát menjünk tovább előre. De ugyanakkor ez is Krisztust emeli föl. És talán így végül összefoglalva az egészet annyi, hogy a Szent Szellem ilyen, nem? Aki szolgálva vezet. János 14-ben azt mondja Jézus, hogy elmegyek, de nem hagylak titeket árvákul. Nem hagylak egyedül titeket. Amikor Jézus földi szolgálata véget ért, akkor nem ért vége a szolgálata. És hogyha végignéznénk, hogy miket tesz a Szent Szellem, talán én így ebbe látom a kulcsot, ugye, hogy imádni Istent, vagy engedni, hogy a Szellem vezessen minket. Csak így nagyon gyorsan 5-6 dolog. Ugye a Galácia 2:20 azt mondja, hogy élek többé nem én, hanem Krisztus él én általam. Tehát ezt az életet Krisztus fiába vetett bizalomba élem, aki önmagát adta értem, tehát hogy elfogadom, hogy ő szeret. És hogyha a Szent Szellemmel vagy betöltve, tehát 2 Korintus 1:3-4, tehát ő az, aki megvigasztal téged, a neve az a vigasztaló, vagy aki közel húzódik. Hogyha a Szent Szellem vezet, akkor oda húzódsz az emberhez, ott, ahol van, arra a helyre. Ő az, aki tanít imára. Roma 8:26, ugye? Vagy ő az, aki meggyőz bűnről. A vezető, az a lázatos vezető nem arról szól, hogy szentimentális vezető. Ő az igazságban vezet, de kegyelemmel és szeretettel. Ja, és még egy nagyon jó Szent Szellemre, hogy nem magától szól. Mi nem magunkat hirdetjük, ugye János 16:13, hanem azt mondja, amit én tőlem hallott. És a következő vers János 16:14, Jézust fogja dicsőíteni. Úgyhogy ja, egyszerű. Krisztus, aki szolgálva vezet, elküldte a Szellemet, és ő az, aki ha bennünk él, akkor ezek így mind megmutatkoznak.
Igazából jó, tényleg megjött a hangom, jól van, köszönöm szépen. Ugye szolgáló vezetésről beszéltünk, és amikor így indult a beszélgetés, meg így többször is azért nálunk így nevesítve is voltak a dolgok, így nevek voltak megemlítve. Ez azt mutatja, hogy a csapatnak a tagjai eszméletlenül figyelik a vezetőiket, ez egy tanulságos dolog, hogy a vezetők meg vannak megfigyelés alatt vannak folyamatosan. És tényleg ugye mindjárt az Anti, azt hiszem, ő kezdte, hogy figyeltétek, hogy a Balú micsoda szolgáló volt itt a mai napon, hogy feltűnt neki, hogy ő mosogat. Mint szolgáló, gyere, mosogattál? Igen, feltűnt neki, hogy pénzt számolt, mosogatott. Tényleg ez így megáldott, hogy semmi nem került el a testvéreknek a figyelmét. Például a Göbi a saját öcsét emelte ki, mint vezetőt, a Palikát, hogy a dicséretet vezetett 10. kerületben, Palika eltűnt. Nem, itt a Palik. Pali, bocsánat, mindig palikázom, mert iskola miatt, igen, ez pedig már régen kiárta, úgyhogy... Azt mondja, ő tényleg egy szolgálvezető, aki előkészíti a dolgokat. Aztán ugyanakkor be is mutatja mindazt, amit tennék. Tehát példát mutat, és mindenkinek segít abban, hogy a célt elérje. És ugye Anti sokat hozzászólt, nem a Paksi, ő is, meg a Kaposvári, Szabó Anti. És most nem sorba fogom mondani, hogy elhangzottak a dolgok, de ő ugye azt említette, hogy ő mint vezető, mint édesapa, hogy miben nyilvánul meg a szolgáló vezetés. Egyébként ezt meg is fogalmaztuk, a szolgáló vezető olyan, mint az apuka, az édesapa. Ugye? És azt mondja, hogy a szolgáló vezetés abban nyilvánul meg, hogy amikor például a lánya elront valamit, vagy a fia elront valamit, hogy akkor is jön az építés, akkor is jön a bátorítás. És tényleg különösen akkor derül ki a szolgáló, amikor kudarcokat vall az ember. És azt mondja, hogy a gyerekemnek a sikerét akarom. És a cél az ő maga, hogy és azért fektetek belét, hogy elérd el a célt. De ugyanakkor nem a célnak rendelem alá a gyerekemet, hanem pont fordítva. De az a célom, hogy ő betöltse az ő célját, az ő küldetését. És ezért mindent megtesz. És azt megemlítette ő, hogy nagyon jó dolog, amikor a vezető hisz abban, akiket vezet. Hogy ez mennyire fontos, hogy mennyire fontos volt nekünk is, hogy lássuk azt, hogy ezek az emberek, akik felénk vannak rendelve, tényleg hisznek bennünk. És így a fókusz átmegy a célról az emberre. Hogy persze vannak céljaink, de az igazi célunk az ennél sokkal komolyabb. És megemlítették itt a Kornélt. Valaki, most nem emlékszem, hirtelen nem írtam fel a nevet, ugye, hogy valaki konkrétan Pécsen volt Kornéllal, és észrevették, hogy igen, volt egy fontos cél. Itt vagy Kornél. Elment. Akkor a hátam mögött beszélek róla, hogy a cél az volt, hogy evangelizáljunk. De hogy a legalább annyira fontos célja volt az, hogy az evangelistákat maga körül felépítse, föl bátorítsa. És nem csak épített, nem csak bátorított, hanem gondoskodott is róluk. És nem csak egy ilyen célorientált emberke volt ő, hanem tényleg olyan valaki, aki tényleg az emberekbe belefektetett, segítette, bátorította őket. És tényleg, hogy a valaki itt, a Steve, a Pásztor Jánost említette meg, mint vezető, mint szolgálóvezető. Mondom, itt nagyon konkrét dolgok hangzottak el. Azt mondja, hogy egyszer megtámadták nyilvánosan az Isten tiszteletben gyülekezet előtt. És hogy legalább 2 vagy 3 dolgot csinált, és valószínűleg nem jól foglak idézni, akkor bocsáss meg. Azt mondja, hogy először is megalázta magát mindenki előtt, és ezzel példát mutatott. A másik az, hogy a gyülekezetben elmondta, hogy mit, miért tanít úgy, ahogy tanít. És utána a gyülekezetet elengedte. Azt mondta, hogy testvéreket ezt tanítjuk. És hogy elég nagy kurak vagytok már, hogy döntsetek arra, hogy kit követ. Azt, aki a szakadást csinálja, vagy minket követtek. És lehet, hogy nem pontosan mondom el, ami történt, de azt mondja a Steve, hogy ez az egész gyülekezetet megerősítette, és tulajdonképpen azzal, hogy János elismerte, megalázta magát, és azt mondta, valamit nem jól csinált, az egész gyülekezettől bocsánatot kért. Tulajdonképpen azt a bizonyos szellemi tekintét erősítette meg ezzel. És ugyanakkor pedig elengedte azokat az embereket, akiknek el kellett menni. Mert ez volt a másik fontos, amit észrevettünk a szolgálvezetőnél, hogy tud elengedni dolgokat, és tud elengedni, szabadon engedni embereket. És ez tényleg egy fontos dolog, hogy mint aminek a gyermekeket is neveljük, befektetünk az életükbe. És tulajdonképpen Zsolti Szegedről említette, hogy felelősséget vállalunk érte. És Andi is említette ezt a felelősségvállalást, hogy felelősséget vállalunk azokért, akiket vezetünk. És ha kell, akkor életük végéig vállaljuk ezt a felelősséget. És ugyanakkor viszont ezzel együtt, ha el kell valakit engednünk, akkor pedig elengedjük, ugye, mint Salamon királynál az a két anyuka. Az igazi anyai szív, apai szív, az igazi vezető az azt mondja, hogy inkább menjen, csak maradjon egybe a gyerek. Inkább menjen, engedjük szabadon, csak maradjon egyben az a gyermek. És tényleg ez, hogy tud a szolgálvezető, az mellé áll annak az embernek, vállalja a felelősséget, és mellette is marad, ha kell, elenged. És Péter említette Szegedről, tehát, hogy ha valaki felé nem tudok szolgálni, akkor vezetni sem tudom. Ha valakinek nem fekhetek az életébe, és tudom, hogy ismételünk most is sok mindent, ami már itt elhangzott, ha nem szolgálok felé, akkor biztos, hogy nem fogom tudni vezetni sem. És tényleg a Balika még megemlítette, hogy vezetőnek azt jelenti, hogy gyümölcsözővé teszem a tanítványt, sikeressé teszem a tanítványt, és közben betöltöm a szükségeit is. Itt egy nagyon magas mércéket adott nekünk, hogy sikeressé áldottá tesszük, és még közben gondoskodunk is róla. És közben, hogyha kell, akkor pedig bármikor elengedjük. Rendelkedésedre állunk, és amikor, bocsánat, belénk törő a lábát, akkor ezt is elfordozzuk, és szeretettel elbocsátjuk. És azt hiszem, hogy ezért mondjuk azt a szolgálatot olyan, mint maga az Úr Jézus Krisztus, hogy a nagy példánk ebben. És nagyon tetszett az, hogy tényleg nevesítve voltak dolgok, hogy ez azt jelenti, hogy a gyülekezetünkben tényleg vannak szolgáló vezetők. És sokszor említettük most a Göbit, meg említettük a Palit, és ott legalább 3 szabó gyermek volt a csoportunkban, igaz? És nem is ismertelek meg, mert annyira olyan vagy már, mintha nem is itt lennél a földön, olyan angyalarcod volt, hogy később döbbentem rá, hogy te is abban a családban nőttél fel, de hogy nem volt megemlítve egy valaki, és az a Józsi bácsi, és én nem fog sokat beszélni, most már tényleg egy perc is befejezem, de tudjátok, hogy ebben a csapatban volt 3 szolgáló testvér, 3 szolgáló vezető, és a Pali meg volt említve külön többször, mint aki mintája a szolgáló vezetésnek. És nem tehetjük meg, hogy úgy éreztem, nem hagyhatom ki azt, hogy lehetetlen, hogy a Józsi bácsi ne lett volna otthon szolgáló vezető. Nem tudom, Pali, így volt ez, Göbi, így volt, igaz? Az édesapátok. Mert azt mondtuk, a szolgáló vezető olyan, mint egy édesapa. Mint egy szellemi apuka. Azt mondja Pál, hogy sok a tanító, sok a prédikátor, de igazából kevés az apa. És azt hiszem, hogy azt, hogy milyen a jó szolgálóvezető, azt a gyermekeiből vehetjük észre. És amikor így végignézek a családon, hogy mindenki az Urat szolgálja, mindenki valahol van. Ha éppen itt nincs, akkor azért nincs, mert nem valahol a lábát dolgozik, ha valahol éppen szolgál, akkor én elmondhatom nektek azt, hogy ha akarjuk igazából tudni, hogy ki a jó szolgálóvezető, akkor menjetek oda Józsi bácsihoz, és tanuljatok tőle. És figyeljétek az ő életét, azt mondja az ige, figyeljétek az életükre, és kövessétek a hitüket. Én nem is mondok többet most nektek. Szervusztok! Hát mi voltunk a JPEG TZ PAP csapat, ez a keresztneveknek a betűi, és nagyon tartalmas beszélgetésünk volt, nagyon sok minden az, ami már elhangzott. Próbálom azokat a pontokat még gyorsan kiemelni, talán jobban a gyakorlati részéről, ami talán kiegészíti mindazt, ami már hangzott a lábmosáson kívül, mert az biztos, hogy elhangzott. Szóval két ige, amit felolvastunk, ezt szeretném azért, ha mi is együtt felolvasnánk, 1 Péter 5.2.3-ban, hogy kérlek benneteket, legyetek olyanok, mint a jó pásztor. Viseljetek gondot azokra, akikért felelősség vagytok, de ne kényszerítésből, hanem önként, mert ez az Isten akarata. Olyanok ők, mint Isten nyája. Ne a pénz utáni kívánságtól hajtva végezzétek a munkátokat, hanem készségesen. Ne zsarnokoskodjatok a rátok bízottakon, hanem mutassatok nekik példát. Hiszen valaki már mondta 2 Timóteus 2.23-tól. Kerüld el az ostoba és értelmetlen vitatkozásokat, mert ezekből csak veszekedés lesz, te is jól tudod. Az Úr szolgája pedig ne veszekedjen senkivel, hanem legyen kedves és türelmes mindenkihez, és legyen gyakorlott a tanításban. Szeliden és udvariasan igazítsa helyre azokat, akik ellenkeznek vele. Abban a reményben foglalkozzon velük, hogy Isten talán mégis megváltoztatja az ellenkezők szívét és gondolkodását, és akkor felismerik az igazságot. A sátán ezeket csapdába ejtette, hogy azt tegyék, amit ő akar, de még ezek az emberek is észhez térhetnek, és kimenekülhetnek a csapdából. Úgyhogy a szolgáló vezetésnél ezekből kiindulva egy-két ilyen kulcs szó, ami így elhangzott, ezt tényleg teljesen együtt raktuk össze, és nagyon-nagyon jó volt együtt beszélgetni. Az első az a kezdőbiztatás, hogy valaki, aki értéket lát egy másik emberben, a gyülekezetben, és segít neki megtenni az első lépést a szolgálat felé. Aztán a megértés, hogy nem csak használni az embereket, hanem megérteni őket, hogy mit miért csinálnak, hogyan csinálják, és esetleg finoman szeri, de meggyőzni arról őket, hogy talán másképp is lehetne, de először megérteni őket. A szabadságot engedni az embereknek, hogy ez így felhozza a kreativitást, és hogyha viszont ebben a szabadságában elbukik, akkor meg mögé állni, mögötte állni, és együtt közösen vállalni a felelősséget. Aztán a szolgálóvezető az, aki felhívja a figyelmet a másik embernek az ajándékaira, segít neki megmutatni azt, hogy mi az, amit kapott a Szent Szellemtől, milyen karizmája van. Aztán a vezető az, a szolgáló vezető nyitott arra, hogy ő is tanuljon, hogy meghallgasson másokat, hogy tanuljon tőlük, tanuljon másoktól. Aztán a szolgáló vezető az nem erőlteti a dolgokat, nem hoz létre bűntudatot, manipulatív dolgokat, nem erőlteti, ami nem megy. Szóval nagyon fontos az, hogy a hálát ki tudja fejezni, felemelni embereket mások előtt is, megtisztelni őket, értékelni a munkájukat, a szolgálatukat, azt hiszem ez is elhangzott azért. Aztán még a nyitottság mellett, nyitottsághoz hozzátartozik az őszintesség, hogyha mondjuk leül beszélgetni valakivel, akkor elmondja a jó dolgokat, és belecsomagolva esetleg azokat a dolgokat is, amik mondjuk nem olyan jó dolgok is. És segít neki tisztán látni. Tehát ilyen őszintének lenni, objektívnek lenni, nem csak hagyni a másikat abban, ami van, hanem segít neki tisztázni a dolgokat a szolgálatban, felmerülő dolgokat. Aztán szolgáló vezető, az vezetőket, én így írtam, vezetőket, vezető vezetőket képez. Ez a 2 Timóteus 2-ket. Vezetőket, vezető vezetőket képez. Biztosítja az utánpótlás, nem a saját nyugdíjas állását építi, hanem azt, hogy akár ő tovább léphessen. És az se baj, hogyha ez a másik vezető palánta akár túlnövi, vagy jobbnak bizonyul abban, ami az ő szolgálata volt.
alázat, tisztelni a másikat, ez is elhangzottak. Szerítség, szeriden inti, és itt elhangzott, hogy az igazi szerítség az nem ez a nyájas, ájtatós, mindent ráhagyok a másikra dolog, hanem van egy ilyen szent düh is a szerítségben, mégpedig azon a módon, ahogy Ezékiel 33-ban van, hogy ha szót hallok a szádból, akkor figyelmeztetnem, akkor intenem kell, ahogy Jézus is ostort ragadott a templomba, de szerít volt. Nyilván nem egy kiabáló pásztorról beszélünk, de időnként csak mondtuk, hogy rá lehet csapni az asztalra, rá lehet csapni a pulpitusra szeriden, ha Istentől van. Nem azért, mert az én szívemben van valami elégedetlenség, frusztráltság, terheltség, hanem azért, mert Isten azt mondja, hogy most csapj oda szeretetben. Aztán egy felkészíteni az embereket arra, megint az őszintességhez, hogy a vezetőt tehát a vezető képzésben, hogy konfrontációi lesznek. Tehát felkészíteni őt arra, hogy ez nem egy ilyen holiday, nem egy ilyen leányárom, hanem bizony lesznek problémák. Tanulj meg nemet mondani. Megtanítani erre az embereket. És időnként vezetőként nemet mondani valaki másnak a önálló kezdeményezésére. Mondtam, hogy én általában mondjuk 10-ből 9-szer inkább mellé állok egy önálló kezdeményezésnek, de van, amikor ez egy szívpróba, hogy azt mondani, hogy nem, most nincs itt az ideje, vagy másképp kell. És ez is a szolgálatnak a része, hogy felvállalni ezt a konfrontációt. Aztán egy utolsó kérdés, hogy felmerült az, hogy mi van az, amikor én megsüppedek, egy kicsit ugye a szolgálat úgy fásultá válik, belfárad az ember, mit várok a szolgáló vezetőmtől, hogy segítsen tovább lökni a szekeret, és aztán azt mondani, hogy mindenképp egy látást, egy pozitív jövőképet festeni, pozitívabbat, ugye a fizetésemelés például, szolgálati autó, mobiltelefon, de felismertetni a jövőben lévő lehetőséget, reményt, egyáltalán észrevenni, felismerni azt, hogy ha valaki, aki felé szolgálok, vagy vezetem, hogy küszködik a szolgálattal, küszködik az életével, küszködik a házasságával, felismerni a másikat, helyesen értékelni a másikat, emlékeztetni a régi sikerekre, emlékeztetni a régi kiinduló pontra, hogy honnét indultunk. Mi volt a szolgálat elkezdésének a pontja, célja, és ezzel bátorítani egymást, és azt hiszem, hogy igen, amit már mondtatok, hogy azért szolgálunk, vagy nem azért vezetünk, mert valamit akarunk az emberektől, hogy elvárunk tőlük valamit, vagy akarunk valamit, hogy megcsináljanak, meg még az se, hogy növekedjenek, hanem engedelmességből szolgálunk. Önkéntesen, példamutatással, készségesen, nagy készséggel.
Na, ilyenkor még háromszor össze szoktuk foglalni, még három kör hangzott el, de ezt most nem fogjuk megtenni. De azért annyit hagyd mondjak, 45 percben. Nagyon jó volt ez a mai nap. Köszönjük a csapatnak, akik ezt lehetővé tették. Nem tudom, hogy itt vannak-e benn, vagy hol vannak, de ez fantasztikus. Néhányuk közül itt vannak bent is, ja. És én akkor mindig arra gondolok, hogy autóra gondolok. Nem. Szóval, tehát, hogy most tankolunk, most ott vagyunk a benzinkúton. A gyülekezet az akkor kezdődik el, amikor kimegyünk az ajtókon. És most itt tankolunk, ugye olyankor, amikor az autó tankol, akkor nem megy, nem dolgozik, akkor töltődik. És most töltődünk, most kaptunk egy csomó mindent egymástól, és aztán aztán megyünk azon az üzemanyagon, amit kaptunk, és a dolgok akkor kezdnek el valósággá válni és megtestesülni, amikor innen kimegyünk. És egy szolgálunk egy csapatunkkal, szolgálunk a gyülekezetben, szolgálunk az elveszettek között. Úgyhogy azt akarom mondani nektek, hogy fussunk úgy, mint a győztesek. Ne azért fussunk, hogy győztesek lehessünk, hanem azért tudunk futni, mert győztesek vagyunk. És így futni teljesen más, mint az, hogy talán győzök. Nem, győztesek vagyunk is, és futhatunk így. Úgyhogy van vacsi, tehát ott vannak még szendvicsek, még van kávé, még van tea, nagy az örvendezés ott átul. Úgyhogy maradjatok még, tudunk még beszélgetni. Tudom, hogy néhányak nagyon messziről jöttek, és nekik tök mindegy, hogy mikor érnek haza. Ez így van már, nem? A gyerekek már úgyse várnak, mert amúgy is alszanak, mikor az most tök mindegy, hogy 9-kor érek haza, vagy éjfélkor, mert a gyerekek alszanak. Igen. Majd holnap reggel elfenekeltetek a mai disznóságok miatt. Na, úgyhogy jó volt veletek együtt nagyon, és nem tudom, hogy mikor találkozunk legközelebb. Köszönjük Pásztor Attila, hogy ezt forszírozott. Amikort? Ezt hogy tudjuk megvalósítani? Jó, akkor arra kérem a gyülekezet vezetőket és a naptárjaikat, hogy egyesüljenek. Nem, de az talán meg tudjátok nézni, hogy azok a szombatok, melyik van teljesen kilőve, melyik lehetséges, és ezt közölnétek a Pásztor Attilával. Jó, nézzétek meg a szeptemberi szombatokat, hogy melyik az mi biztos nem jó, és... Na, jó. Akkor nézzétek végig minden 4 hónapot, karácsonyt ne. Jó, akkor szeptember és október. Jó? Ezt nézzétek meg, és aztán mondjátok el Pásztor Dulónak, hogy melyik a legalkalmasabb számotokra. Úgyhogy imádkozzunk. Mennyei atyánk, köszönjük, hogy láthatjuk a te dicsőségedet. Nem csak a te igédben, nem csak fiatban, Jézus Krisztusban, hanem egymásban is, abban, ahogy te leleplezed magad, a te szolgálóidon, vezetőiden keresztül. És köszönjük ezt a kiváltságot, hogy ebben az egészben igazából részt vehetünk. Hát sok jót nem tettünk ezért, hogy ebben részt vehessünk. Köszönjük, hogy győzteseknek hívsz, hogy bajnokoknak hívsz, hogy gyönyörködsz abban, amit csinálunk. Hogy te teszel nagyjá bennünket, Urunk. Köszönjük a völgyeket a szolgálatunkban, ahol nagyon sokat tanulunk, és nagyon közel tudunk kerülni te hozzád. Köszönjük a hegycsúcsokat, ahol szintén megpróbálsz, és ott hajlamosak vagyunk eltávolodni te tőled, de köszönjük, hogy minden hegycsúcs után jön megint a völgy, úgyhogy biztonságban vagyunk a te kezedben. Köszönjük, hogy vezetsz bennünket egész életünkben is, és te hordozol a tenyereden. Szeretünk téged, atyánk. Te vagy a legjobb apa azon a földön. Köszönjük. Kérlek, Uram, vigyázz mindazokra, akik most éppen utaznak, vagy indulnak majd hazafelé, őrizd meg őket az úton, családjainkat, gyermekeinket. Imádkozom azért, hogy speciális védelmet ránk szellemileg, kötözd meg az ördögnek az áskálódását, vádlását, kritikáit, irányunkban. Köszönöm.
biztonság az a te járvétedben ott van.
Imádkozunk a gyülekezeteinkért, hogy minél tisztábban és egészségesebben le tudjunk téged leplezni a városunkban, ott, ahol lakunk, ott, ahol vannak a gyülekezeteink, hogy minél többen megismerjenek téged. Minél többen megismerjenek téged. Köszönjük, drága nevedben, az Úr Jézus nevében. Ámen. Isten áldjon.
Mindannyiunkat.